János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verstől a 15. versig olvasom. Jézus így szólt, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Eddig olvassuk Isten igéjét, foglaljunk helyet, testvéreim. Ma esténk témája így szól, átformál a barát. És ennek a felolvasott ige szakasznak kapcsán három nagyon fontos üzenetet szeretnék Isten lelke segítségével továbbadni mindannyiunknak. Először is az, hogy kinek lehet Jézus a barátja. Másodszor, mi ennek a barátságnak a tartalma. És harmadszor pedig, mi ennek a barátságnak a célja. Hova akar bennünket Jézus az ő barátságával elsegíteni. Ki lehet a Jézus barátja? Minden gyermeket nevelő szülő átélte, vagy át fogja élni, hogy a gyermekeink számára mennyire fontos kérdés az, hogy kik a barátaink. Kivel lehet barátkozni? Hogy ki fogadja a közeledést? Már az óvodában, aztán iskolában is később, és egyre meghatározóbb kérdéssé válik egy idő után, már nem is annyira a szülők véleménye a fontos, sokkal inkább a barátoké. Az egyik kislányunk nagyon tudatosan igyekszik barátokat szerezni, alsó általános iskolás, és nagyon sérelmezi, hogyha egy kinézett barátnőt valaki más lecsap a kezéről, vagy más miatt hiúsul meg ez a barátkozási szándék. Jézus azt szeretné, ha mi az ő barátai lennénk. Ezt nem mi kezdeményeztük, nem mi kerestük, mindig ő az, aki az első lépést megteszi felénk, ő az, aki irgalommal és szeretettel közeledik hozzánk, így most is. Így olvastuk, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, és később így olvastuk, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Jézus eljött erre a földre, hogy felkinálja nekünk a barátságát. Azt is tudjuk jól, az evangéliumok tudósítanak róla, hogy nem mindenki fogadta szívesen ezt a barátságra kinyújtott kezet. Voltak, akik durván visszautasították, nem kellett a barátsága. Olyan erős volt sokakban az ellenszenv Jézus iránt, hogy végül keresztre küldték és kivégezték. Pedig ő azért jött, hogy minden embernek barátjává lehessen. Kinek lett ő a barátja? Azt olvassuk róla, hogy úgy nevezték őt, hogy ő a bűnösök barátja. Igen, a vámszedők, a bűnösök, a parázna nők, akikről árulkodott az életük, hogy ők bűnösök, róluk olvassuk, hogy ők mind vonzódtak Jézushoz. Aztán a bűnöket ügyesen palástoló farizeusok, képmutató írástudók, akik magukat különbnek tartották más bűnös embernél, úgy gondolták, nekik nincs szükségük erre a barátra, nekik nincs szükségük a bűnösök barátjára, nekik nincs szükségük Jézusra, nincs szükségük megtérésre. Ők igazak. Pásztor Gyuszi bácsi, a Betánia Szövetségnek vezető, szolgálatot betöltő vezetője, testvérünk köszöntött egy alkalommal egy konferenciára összesereglett testvéri közösséget így módon: mennyi kárhozatra méltó, de kegyelmet nyert bűnös van itt. Kárhozatra méltó, de kegyelmet nyert bűnös testvére. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandó tudatos vétkezésre kellene biztosítanunk magunknak az Úr Jézus barátságát. De azt igenis jelenti, és annak naponkénti tudatosítását, hogy Jézusra olyan nagyon szükségem van, mint a levegőre, amely nélkül, ha nincs, megfulladok. Nélküle csak vétkezni tudok. Sokszor éppen a megaláztatások ébresztenek rá arra, hogy mennyire gőgös, mennyire rátarti és magamra büszke keresztény lennék, ha elfeledkezem megtartó Uramról. És persze jelenti ez azt is, hogy nap mint nap, napvilágra kerülnek újabb bűnök, újabb rossz szokások, újabb tisztátalan indulatok, féligasságok, hazugságok, képmutatás, amit meg kell tagadnom, bűnként megvallanom, és az Uram segítségével legyőzni és elhagyni. Testvérem, hadd kérdezzem meg most elsőként, hogy Jézus a te barátod-e? Mert Jézus a bűnösök barátja. Hadd kérdezzem, a te barátod-e Jézus Krisztus, mert ha nem, akkor könyörögj azért, hogy mutassa meg neked. Mutassa meg Krisztus, hogy mennyire nyomorult és elveszett, kárhozatra méltó az életünk Jézus nélkül. Ha pedig netán elfelejtettük volna, akkor emlékeztessen bennünket nap mint nap, hogy el ne felejtsük. Nélkülem, Jézus nélkül, semmit sem tudtok cselekedni. Egyik korábbi szolgálati helyemen volt egy idős orvos bácsi, amennyire tudom, egész életét megtért hívő keresztényként élte, megözvegyült, idősek otthonába került, sok betegség kínoszta már. Időnként elmentem érte autóval vasárnap, hogy az Isten tiszteletre elhozhassam. Beültünk a kocsiba, és kértem, János bácsi, imádkozzon velem. És János bácsi így kezdte, Uram Jézus, te a bűnösökért jöttél, és én bűnös ember vagyok. És valami mennyei tiszta levegő töltötte be akkor az autót, mint amikor a feladó és a címzett találkozik. Uram, te a bűnösökért jöttél, és én bűnös ember vagyok, de jó, hogy találkozhatunk. Hogy te az enyém, én a tied. Kinek lehet Jézus a barátja? A bűnösöké. Mi a barátság tartalma? Egy barátságban mindig kettőn áll a vásár, a barátság minősége mindig attól függ, hogy kölcsönösen ki mennyit investál, fektet bele a kapcsolatba. Tudjuk nagyon jól, hogy Jézus a kezdeményező. A lélegzett elállító azonban éppen az, amit ő ad bele ebbe a kapcsolatba. Mit adott bele Jézus ebbe a kapcsolatba? Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, olvastuk, mintha valaki életét adja barátaiért. Tudjuk azt is nagyon jól, hogy ez Jézusnál nem volt üres beszéd. Ő az életét adta értünk, akiket a barátainak szeretne nevezni. A barátságok természetes fejlődése szokott az lenni, hogy megismerkednek emberek, fokozatosan egyre szorosabbá válik a kapcsolat, ahogyan egyre jobban megismerik egymást, egyre több mindent megosztanak egymással, egyre többet jelent egymás számára a másikkal való kapcsolat, barátság, és így aztán egyre több áldozatot hoznak meg, és jó esetben tartós, hosszú életű barátság fejlődik ki két ember között. Jézus azonban még azelőtt, hogy mi megismerhettük volna őt, még azelőtt, hogy megnyerhetett volna bennünket barátjának, már előre az életét áldozta értünk. A római levélben így beszél erről Pál apostol, hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Sőt, Isten ellenségei voltunk. Feltétel nélküli érvényes, tökéletes áldozatként nyújtja ki érted és értem az ő átszegzett kezét. Szeretne a barátod és az én barátom lenni, nyújtja ennek a lehetőségét mindannyiunk számára. És persze a másik kérdés az, hogy mi az, amit én adhatok, mi az én részem. János apostol így fogalmazza meg az ő első levele 4. fejezetében, a 19. versben, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. A szeretet ránk áradása egy viszont szeretetet követel, ébreszt, ha csak nem foglalt már a szívünk. Olyan sok a tönkretevő, a lealacsonyító, kifosztó és hamis szeretet. Nem ad semmit, csak futó jó érzést, rövid távon, aztán lelkiismeret furdalás követi, becsapottság jelentkezik, keserűség és csalódottság, vagy éppen gőg és büszkeség, önhittség, mert sikerült összekaparnom talán néhány milliót, egy irigyelhető autót, meg néhány márkás cuccot. De testvéreim, az intenzív osztályon senki nem kéri, mutasd meg az okostelefonodat. Senkit nem érdekel a BMW-d, a sóstói palotán. Senkit nem érdekel már. A Krisztus halálosan komoly szeretetére adott válasz szeretet viszont olyan befektetés, ami nem csak ezen a földön, hanem az örök életben is kamatozik. Ezt még senki sem bánta meg. Olyat még senkitől se hallottam, hogy megbánta volna, hogy Jézus szereti. Erről még senkit sem hallottam panaszkodni. Azt viszont már többektől hallottam, hogy milyen nagy kár, hogy ennyi évet eltékozoltam, elveszítettem, elvesztegettem Jézus nélkül. Anélkül, hogy válaszoltam volna, hogy viszont szerettem volna őt teljes szívemből. A barátság tartalma, Jézus kereszt áldozata így szeret minket, és a mi részünkről pedig, hogy viszont szeressük őt. És mi a barátság célja? Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus. Testvéreim, ez a mondat egyrészt azt jelenti, hogy ez a szeretet nem rekedhet meg nálam. Jó dolog, és élvezem, hogy Jézus engem szeret, de ezzel nincs vége. Ez a szeretet kikívánkozik belőlünk, tovább adásra késztet, szeretni akar a Krisztus szeretete rajtam keresztül és rajtam kívül másokat is. Pál apostol azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat, ellenállhatatlanul hajt. Nem tudok megállni, indít és küld, tovább kell adnom. Másrészt pedig azt jelenti, hogy ennek a szeretetnek egy nagyon érdekes mértékegysége van. Ennek a szeretetnek nem az szab határt, hogy meddig kényelmes. Hogy meddig lehet elmenni áldozatok nélkül. Nem az szab határt ennek a szeretetnek, hogy van-e kedvem hozzá, hogy belefér-e a maradék időmbe. Hanem ez olyan szeretet, amire bele kell halni. Olyan szeretet, amilyen Krisztusé volt. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Abból ismerjük meg a szeretetet, írja 1 János 3.16, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Nemrégen beszélgettem egy olasz fiatal emberrel, aki Magyarországon telepedett le, magyar felesége van. Azt mondja, hogy itt Magyarországon még mindig több a jó barát, mint Olaszországban. Nagyon sok ember van persze, aki azt mondja, hogy barátod vagyok, meg haverod vagyok, de amikor baj van és segítségre van szükség, alig találsz valakit, meséli nekem. Egy alkalommal belázasodott, lázasan ment haza autóval, a családjával, magas lázzal fölhívta útközben egyik olasz barátját, tedd már meg, hogy elmész, teszel kenyeret, tejet, hogy mire hazaérünk, ne nekem kelljen betegen, lázasan elmennem a boltba. És azt mondta a telefon másik oldalán a barát, most nincs kedvem. Most nincs kedvem. Ismerek eseteket, amikor a házastársi hűségígéret csak a jó napokra vonatkozott. a rossz napokra, a nem szeretem napokra már nem, mert akkor kényelmetlenné vált, akkor nehézségbe ütközik, akkor áldozatot kellene hozni, és akkor a kényelmes fél angolosan kilép. Ismerem a magam gonosz szívét is, amely hajlamos feltenni azt a kérdést, megéri-e nekem ez az áldozat? Mit kapok én vissza ezért? Ha Jézus kérdezte volna, soha nem megy föl a keresztre értünk. De nem ezt nézte, hanem a mi elveszett életünket. Látta az embereket, akik szét voltak szórulva, mint a pásztor nélkül való juhok, el voltak gyötörve. Ilyen látást szeretne nekünk adni a mi Urunk, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk, hogy fájjon emberek elveszett sorsa, hogy tudjunk sírni velük, hogy fájjon nekünk az elveszettségük, hogy meg tudjunk indulni rajtuk. Az őszi evangelizáción Cseré Kálmán mondta el, talán emlékeztek rá, akik hallottátok ezt a példát, ahogy ment az utcán egy idős néni, elesett, leesett a szatyra, kigurult, a piacon vásárolt alma és mi egymás, hát odaszaladtak ketten segíteni, és arra sétált egy 15 éves forma fiú az édesanyjával. Az édesanyja azt mondta neki, ne nézz oda, mert akkor segítenünk kell. Testvérem, nézz oda! Nézz oda és segíts! És segíts! A Krisztus szeretetével. És ez a csoda, hogy ez a krisztusi szeretet átformál. És az a csoda, hogy nem az a boldog, aki mérics kér. Nem az a boldog, aki sajnálja az áldozatot. Nem az a boldog, aki magát félti és önző életet él, hanem annak van igazi öröme, beteljesült öröme, aki áldozatkészen szeret. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Egy alkalommal a tehénke és a malac beszélgettek egymással. Megkérdezte a malac a tehénkét, mondd csak, miért van az, hogy téged becéznek, simogatnak, szeretnek, senki sem mondja, hogy te büdös tehén, mindenki csak círogat téged, engem meg szidnak, büdös disznónak neveznek. Pedig ha belegondolsz, belőlem lesz a sonka, a szalonna, a kolbász, amit annyira szeretnek az emberek. Tudod, válaszolt egy kis gondolkodás után a tehénke, ez talán azért van, mert én még életemben adok, te pedig csak a halálod után. Testvéreim, Jézus a bűnösök barátja, akik hagyják magukat kiszeretni a bűneikből. Jézus halálosan komoly szeretete, válasz szeretetet vár. Ez a szeretet pedig átalakít, hogy ennek a halálosan komoly szeretetnek továbbadói lehessünk. A Krisztus örömében járó boldog tanítványok. Amen.
Egy másik gondolat, amit az ige hirdetőt hallgatva megfogalmazódott bennem, egy éneknek a verse, nincsen senki olyan jó barát, mint Jézus. Nincsen senki olyan jó, mint ő. Igaz, milyen személyes, hisz arról szól, hogy milyen kapcsolatba kerülhetek én azzal a baráttal, aki úgy szerettett minden embert, hogy kész volt feláldozni önmagát, és az ő áldozata arra a szeretetre mutat, amely az Atya szeretete, aki az ő szeretetét az ő fiában mutatta meg nekünk. Készülünk imádságra, imádságos szívvel fogjuk énekelni a következő énekünket, amely úgy kezdődik, az Úr csodásan működik.
Az Úr csodásan működik. Thank you.
Krisztus, magasztalunk téged, azért, mert megosztottad velünk az Atya akaratát. És köszönjük, hogy általad megismerhetjük őt is, ahogyan rólunk gondolkodik, és ahogy rólunk gondoskodik. Köszönjük, hogy a te akaratod, Atyánk, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére. Segíts bennünket, hogy azt az igazságot, amelyet megismerhettünk te benned, azt továbbadhassuk. És hogy ezen az estén tanítottál bennünket, nem csak szavakban, hanem tettekben is. Köszönjük, hogy vonzottál magadhoz minket. Hisz a te fiad mondta, hogy senki sem jöhet én hozzám, csak az, akit az én mennyi atyám vonz. Áldunk azért, hogy ilyen bűnös embereket, érdemteleneket vonzottál magadhoz. És köszönjük, hogy mindez idáig tart ez a vonzás, drága kegyelmet, bűnt megbocsájtó szeretetet. Annyi embernek szüksége van még erre. Országunkban élő honfitársainknak is. Imádkozunk azért, hogy teremts békét a szívekben. Teremts békét a családokban, a mi országunkban, nemzetünk között. És add, hogy a béke követei lehessünk, úgy, ahogy fiad ezért imádkozott, és meghagyta az ő tanítványainak, hogy cselekedjék, és éljék mindazt, amit őtőle hallottak. Köszönjük, Urunk, hogy e szeretet összeköt bennünket ezen az estén is, amely tőled árad. És így egységesen jövünk szentséges trónusod elé, magasztalva és dicsőítve téged úgy, ahogy fiad erre minket tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyi atyánknak szeretete, és a Szentléleknek összetartó ereje legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Fogja kezem az út sötétet.